Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Egy spanyol szerzetesnő a Pápai Biblikus Bizottság új titkára. Cantalamessa atya második nagybőti beszéde Krisztus valóságos, bűntelen emberi természetéről. Ha emit, a katolikus vértanúk emlékhelyét zarándok helyé nyilvánították Dél-Koreában. Úgy szerette. Janka Ferenc atya elmélkedése nagybőjt negyedik vasárnapjára. Egy spanyol szerzetesnő a Pápai Biblikus Bizottság új titkára. A római Pápai Gergely Egyetem tanára, szentírás szakértő a spanyol Núria Kálduk Benázs nővér, a názáreti szent család missziós nővérek tagja. Ferenc pápa őt nevezte ki a Pápai Biblikus Bizottság titkárává. Személyében ő az első női titkára a vatikáni szervezetnek. A pápa megbízásából dolgozott a női diakonátust vizsgáló bizottságban is. Újabb női vezetővel gazdagodik a szentszék a pápa szándékának megfelelően. A barcelonai szerzetesnő 2014 óta tagja a Pápai Biblikus Bizottságnak, és januárban újabb 5 évre meghosszabbították tagságát, 2025-ig. Núria Kálduk Benázs nővér, neves biblikus szakértő, már 10 éve tanítja az Ószövetséget a Pápai Gergely Egyetemen. Többek között volt a Római Pápai Biblikus Intézet meghívott tanára, a Katolikus Biblia Szövetség kitartó munkatársa, számos szaklap szerzője. 2008-ban szakértőként részt vett az Isten igéje színóduson, majd 2016-ban Ferenc pápa meghívta a női diakonátust vizsgáló bizottságba, ahol 3 évig működött. Itt emlékeztetünk rá, hogy a Pápai Biblikus Bizottságnak 2014 óta magyar tagja is van, Martos Balázs atya személyében.
Cantalamessa atya második nagybőti beszéde Krisztus valóságos, bűntelen emberi természetéről. A múlt pénteken tartott prédikációjában a pápai ház szónoka Krisztus valóságos emberi természetének szentségére mutatott rá, amely számunkra a szentség modellje és egyúttal követendő útja is. Helyezzük őt most erőtérbe és engedjük, hogy Krisztus végtelen szépsége megigézzen minket. Az evangéliumokban Krisztus szentsége nem elvontan jelenik meg, hanem megélt valóságként és tapasztalatként. A hegyi beszéd boldogságai nem Jézus életprogramja, hanem önarc képe. Ő azt tanítja, amit csinál, ezért mondja, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatú szívű. Hitelessége és példaértéke mellett Krisztus mindig és maradandóan szegődik atya akaratához. Egyetlen negatív mozzanata, hogy belőle abszolút módon hiányzik minden bűn. Ki vádolhat engem közületek bűnnel? Teszi fel a kérdést ellenfeleinek. Erről egybehangzó, stabil, részletes apostoli hagyomány tanúskodik. Nem ismerte a bűnt. Bűn nem követett el, hamisság nem volt ajkán. Ilyen főpap kellett nekünk, szent, ártatlan, fedhetetlen, a bűnösöktől elkülönített. Jézus lelkiismerete kristálytiszta. Soha nincs benne még a legkisebb bocsánatkérés, sem az Isten, sem az emberek felé. Mindig az igazságban való nyugodt biztonságban él, mint aki jól cselekszik. A történelem során senki nem mert hasonló módon szólni önmagáról. Jézus bűntelensége, benne életstílus. Beszéd a harmadik részében Cantalamessa atya a mi emberi feladatunkat elemezte Krisztus szentsége láttán. Jézus szentsége örömteli meglepetést tartogat számunkra, de nem csak úgy, hogy ő szent és mi is azzá lehetünk, hanem Jézus nekünk ajándékozza az ő szentségét. Az ő szentsége a mi szentségünk, sőt, ő maga a mi szentségünk. Minden emberi szülő utódaira hagyhatja, ami az övé, de azt nem, aki ő maga. művészként, tudósként, vagy éppen szentként legfőjebb taníthatja őket erre jó példákkal előjárva. Jézus ellenben a keresztségben nem csak azt adja át, ami az övé, hanem őt saját magát. Ő a szent, aki szentté tesz minket. Ő az Isten fia, aki bennünket Isten fiaivá tesz. A szónok a II. Vatikáni zsinat tanítását idézte. Krisztus követői, akiket Isten nem a cselekedeteik alapján, hanem az ő kegyelme és terve szerint hívott meg és tett meg igazultá Jézus Krisztusban, a hit keresztségében valóban Isten gyermekei és az isteni természet részesei lettek, és így valóban szentté váltak. A keresztény szentség előbb adomány, és csak utána kötelesség. De hogyan lehet befogadni és megélt tapasztalattá tenni? Kérdezte a szónok. Mindenekelőtt hittel, amely a sajátunkká teszi azt, amit Krisztus megszerzett nekünk. Ez pedig bátorrá tesz minket, és szárnyat bont bennünk a keresztény életre. Szent Pál szerint általa van nektek életetek Krisztus Jézusban, aki Istentől bölcsességünké, megigazulásunká, megszentelődésünké és megváltásunká lett. Nikolász Kabaszilász görög ortodox teológus írja. Mintől többé már nem tartozunk saját magunkhoz, hanem Krisztushoz, aki drága áron szerzett meg bennünket, ami Krisztusé, az hozzánk tartozik, és inkább a miénk, mint ami tőlünk ered. Szent Bernát ezt így tanítja, bizalommal veszem az Úr szívéből, ami nekem hiányzik. Jutalmam ezért az Úr irgalma. Biztosan nem maradok jutalom nélkül, amíg az Úr nem lesz hiány irgalomnak. Nem szabad beletörődnünk abba, hogy meghalunk, mielőtt meghoznánk, vagy megújítanánk a Szent Bernát javasolta csíntevést. Ez aztán szent arcátlanság, mondta a pápai ház szónoka. Pál azt úgy mondja, hogy vessük el a régi ember ruháját, és öltözünk Krisztusba. Ez a hit cselekedete, amellyel most a nagybőt során a feszület elé lépünk, és átadjuk neki a bűneinket, és a vámossal együtt kiáltjuk. Istenem, irgalmaz nekem bűnösnek! Krisztus vívta meg a halálos csatát és győzött, de a győzelmi koronát azoknak adja, akik vele együtt örvendeznek. Mindazonáltal a győzelem kisajátításától el kell jutnunk a követéséig. Az idézett zsinati szöveg ennek a jegyében folytatja, ezért a megszentelést, amit megkaptunk Isten ajándékaként, életünkkel kell megőriznünk és tökéletesítenünk. Szent Pál az efezusi híveket arra inti, hogy éljenek, miként a szentekhez illik. Álljon végezetül itt nagy Szent Gergely tanítása. Nem az erényekből jutunk el a hitre, hanem a hitből az erényekre. Zárta második nagybőti prédikációját Pater Raniero Cantalamessa kapucinus bíboros, a pápai ház szónoka.
Kájemit, a katolikus vértanúk emlékhelyét zarándokhelyé nyilvánították Dél-Koreában. A szentszék döntését Lazaro Yu-Heung-sik, Dijon püspöke jelentette be. A katolikus vértanúság helyszíne mindenki számára Isten életen és halálon átívelő üdvözítő művének tanúbizonyságává válik. Dél-Koreában, Haemi földjét, ahol katolikusok ezrei szenvedtek vértanúhalált, a szentszék nemzetközi zarándokhelynek nyilvánította. A hírt Lazaro Yu-Heung-sik Dijon püspöke erősítette meg sajtóközleményében, tájékoztatta a UK News hírügynökség. Ez a bejelentés rávilágít azok életére, akik örökké élnek az egyház emlékezetében, hangsúlyozza a koreai főpásztor. A szentszéki döntést március 1-én tették közé a 2016-ban tiszteletreméltónak nyilvánított Thomas Cho Yang-eup atya, helyi teológus és missziós pap születésének 200. évfordulóján. Haemi kegyhelye Seosan településen a Dél-Chungcheongi tartományban a fővárostól Szöultól mintegy 280 kilométerre délre, mintegy 2000 katolikus hitéről tanúskodik, akiket bebörtönöztek, megkínoztak és élve eltemettek a tömeges keresztény üldözés idején, amelyet a Joseon dinasztia kormányzói hajtottak végre 1866 és 1882 között. A vértanúk Isten üdvözítő művéről tanúskodnak életükkel és halálukkal, mutat rá Dijon püspöke. Ez a tanúságtétel továbbadja a hitet az utódoknak, és elősegíti a tanítványok és Jézus Krisztus tanúi élő közösségének megszületését, amint azt Rino Fisichella érsek, az új evangelizáció pápai tanácsának elnöke megfogalmazta a dekrétumban. Az egyház erőfeszítéseinek köszönhetően HMI területén 16 méteres emléktornyot emeltek, hogy lerólják tiszteletüket több száz ismeretlen vértanú előtt. Az egyházi feljegyzések valójában csak 132 HMI-ben meghalt katolikus nevét őrzik. A kegyhely a második koreai helyszín, Ázsiában pedig a harmadik, amelyet a Vatikán nemzetközi zarándokhelyként ismert el, a szöuli katolikusok zarándok útjai után. A Pew amerikai kutatóintézet adatai szerint az 51,8 millió lakosú Dél-Korea lakosságának 46%-a nem tartozik egyetlen valláshoz sem, 29%-a keresztény, többnyire protestáns, 23%-a buddhista, a lakosság 11%-a katolikus. Az UNESCO védnökségével 2020. november 29-én vasárnap kezdődtek meg a dél-koreai egyház által meghirdetett jubileumi ünnepségek. Andrew Kim Tae-gon, az első koreai katolikus pap születésének 200. évfordulójára, akit 1846. szeptember 16-án fejeztek le Szöulban a Joseon dinasztia által indított üldözési hullám idején. Szent Andrew Kim Tae-gon egyike annak a 103 koreai vértanúnak, akiket 1984. május 6-án Szent II. János Pál emelt az oltár dicsőségére. A jótékonykodásban és testvériségben megélt hit útmutatója és szimbóluma Szent Andrew Kim Tae-gon ad ösztönzést a kegyelem évének, amely 2021. november 27-én zárul le a liturgikus naptár utolsó napján. Hangsúlyozta a koreai Lázaro Yu-heung-sik, a Dijoni egyházmegye püspöke és a jubileum megszervezésének felelőse.
Úgy szerette. Janka Ferenc atya elmélkedését hallják Nagybőjt negyedik vasárnapjára.
Amikor óvodás gyermekek bábszínházi előadást látnak, és egy olyan jelenet következik, amelyben a főhőst közvetlen veszély fenyegeti, a kicsik kórusban kiáltják, hogy vigyázz! Vigyázz! Pilinszky egy rádióbeszélgetésben hasonló gyermekkori emlékét idézte fel. Amikor először voltam moziban, egy passió filmet vetítettek. Néma film volt. Amikor Krisztus urunkat meg akarták feszíteni, fel akartam szaladni a mozivászonra. Utána beteg is lettem. Lázas lettem. A gyermekek reakciója a felnőtteket is megérinti. Azért is, mert megható látni ezeknek az emberpalántáknak a jóval azonosuló együttérzését. Meg azért is, mert kiki visszaemlékezhet saját gyermekkorának hasonló helyzeteire. Mesehősökkel egyéváló, páratlan intenzitással megélt küzdelmekre és győzelmekre, az ármány és a szerelem magával ragadó katarzisaira. Akinek saját gyermeke van, vagy valaki sajátjaként szeret, elszorult szívvel olvassa Ábrahám áldozatának történetét. Mit érezhetett Ábrahám, amikor elindult Izsákkal Moria hegyére? Isten, akinek hitt, aki ígéreteit beteljesítve neki eddig mindent megadott, most egy csapásra mindent visszavesz. Már kész a farakásnyi oltár, már lobog a tűz, már emelkedik a kés, gyermeki lélekkel szinte kórusban kiáltjuk, hogy vigyázz, vigyázz! És az Isten valóban vigyáz. Vigyázz Izsákra, mert egy kos révén gondoskodik másik áldozatról. Vigyázz Ábrahámra, akinek nem kell saját fiát feláldoznia, tanítást adva arról is, hogy az Isten soha nem kíván emberáldozatot. Amikor most a Szentírás legszebb és legdöbbenetesebb mondatát olvassuk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, akkor minden eddiginél jobban elszorul a szívünk. Gyermeki módra egyszerre vagyunk boldogok, és egyszerre dermeszt meg bennünket a félelem. Örömünk forrása az, hogy emberi módon szólva Isten a saját fiánál jobban szeret bennünket, hisz nekünk adta, értünk adta oda. Rémületünk oka pedig az, hogy látjuk, hogy a világ nem figyelt és nem vigyázott erre az ajándékra. Jézus a kereszten szenvedett, meghalt és eltemették. Sőt, némelyek teljesen félreértve a lényeget még arra is gondolnak, hogy milyen Isten az, aki véresen feláldozza saját fiát azért, hogy kiengesztelődjön a világgal. Hogyan szereti hát az Atya a fiút és a világot? Úgy, mint a fiát? Vagy jobban, mint a fiát? Milyen Isten az ilyen? Milyen szeretet az ilyen? Milyen egyáltalán a szeretet? Egy fiatalon, balesetben nyaktól lebénult paptestvérünk édesapja mondta kerekesszékbe kényszerült fiának: Fiam, ha tehetném, helyet cserélnék veled. Ha egy emberi apa képes ennyire szeretni a fiát, mennyivel inkább szereti a mennyei atya a fiút, akivel egy a Szentlélekben. A lélek által a fiú szenvedésében és halálában is egy az atyával, és az atya egy vele. A kereszténységgel egyidős a kérdés, hogy megférhet-e egymással Isten tökéletessége és szenvedése. Jézus isteni és emberi természetének megkülönböztetése némi teológiai segítséget jelent, de személyének egysége és az isteni személyek egy lényegű volta újra felveti a problémát. Isten szenvedésképtelenségének ontológiai igazsága azt jelenti, hogy Istent rajta kívül senki és semmi nem kényszerítheti olyasmire, amit ő nem akar vagy nem enged meg. Azonban már Origenész megsejti, hogy Isten szabadon megnyilvánuló együttérzése, kompassziója nem tökéletlenség, hanem teremtményei iránti szeretetének még nagyobb tökéletessége. A kereszten, Krisztus képében az Atya szenvedését állító patripassionizmus sem azért bizonyult téves tanításnak, mert az Atyának a fiúval való együttérzését, együtt szenvedését állította volna, hanem azért, mert Istennek Atya, Fiú és Lélek szerinti megjelenéseit csak ideiglenes szerepeknek, állandó, személyes valóság nélküli megnyilvánulásoknak, moduszoknak tartotta. A szeretet csodájába és drámájába enged bepillantást Szent Pál apostol, a kereszt titkának teológusa, amikor a szeretet himnuszában ezt mondja: a szeretet nem a maga javát keresi. Amikor az Atya szeretetből a fiút odaadja a világ életéért, akkor ez nem csak a fiút, főképpen nem csak az ember Jézust érinti, hanem a teljes Szent Háromságot. Az Atya együttérző szeretete testesül meg a kereszt halálig engedelmes fiú szeretetében, és árad ki az új életre támasztó szeretet szent lelkében. A teremtő szeretet önátadás szeretetként emberré lett. Bűneink miatt a halált is vállalta, de feltámadva és a Szent Lelket elküldve megszentelő szeretetként hív bennünket az örök életre. Nem nekünk kell tehát immár, mint egy Isten ügyéért aggódva kiáltanunk, hogy vigyázz, vigyázz! Krisztus húsvéti misztériuma szólít meg bennünket hasonlíthatatlan szelídséggel és erővel. Vigyázzatok! Vigyázzatok! Vigyázzatok egymásra és magatokra, hogy szeretetemben elnyerhessétek az örök életet.
Úgy szerette. Janka Ferenc atya elmérkedését hallották Nagybőjt negyedik vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Mária Rádió.